خدا هر کار ما شگوداد یسم اورام هاتال ماداد اونان ویسن ویزوتال ماد ایلالکم میندن اوتال ماد
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, az első részből, a 8-tól a 15-ig terjedő versekből. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvéreim, hogyha megnyitjuk a sajtót, ha kinyitjuk az újságokat, akkor bizony sok izgalmas cikkel, hírrel találkozhatunk, és nem egyszer az újságíró saját magából többet ad, mint pusztán a hírnek az átadása, pusztán az információ közlés. Elmondja az ő saját személyes életét, belefonja azok közé, a sorok közé az ő meggyőződését, szeretne megismertetni magával bennünket. Az ember ilyenkor mindig valahogyan közelebb érzi mindazt, akit nem is ismer. Lehet, hogy csak a nevét olvassa napról napra, vagy hétről hétre a sajtóban. De kiderül róla, hogy milyen problémái, milyen örömei vannak, kiderül róla talán még a meggyőződése, hitvallása is, és kiderül róla, hogy ugyanúgy jár boltba, ugyanúgy beteg, és ugyanúgy küzd a mindennapi élettel, mint mindannyian. Szinte ismerősé lesz az olvasónak. Persze sokszor zavarba ejtő is ez az őszintesség. Mit kezdjek a másik ember örömével, a másik ember bajával? Mert ismeretlen. Mert tőlem távol él. Sőt, a zavarunkat még inkább nehezíti az a helyzet, fokozza, hogyha kulturálisan és időben is távoli az, amit olvasunk és hallunk. Éppen ezért vetődik fel az emberben a kérdés, mit kezdjünk az apostolnak a megjegyzéseivel. Mit kezdjünk az ő személyes bizonságtételével? Mit kezdjünk mindavval, amit egykor elmond egy gyülekezetnek, valamikor Krisztus születése után az első században. Mégsem egy magán jellegű iratról van szó, és nem egy időhöz, korhoz kötött levélről van szó. Hiszem, hogy Isten igéje, az evangélium megszólal benne. Mint ahogyan Pál apostol egyébként saját maga is megemlíti ennek a néhány sornak az utolsó kis egységében, hogy szív szerint kész vagyok egy dologra, az evangéliumot hirdetni Rómában is, közöttetek is. És a levél bevezető mondataiban pedig azt említi meg az apostol, hogy az evangélium nem más, mint Jézus Krisztus. Az ő születése, élete, halála, feltámadása. Ez az evangélium. Ezt vagyok kész hirdetni közöttetek. A rómaiakhoz írott levélnek azonban, hogyha az idő kerekén egy nagyot fordítunk, de az elmúlt Krisztus születése után eltelt idő kerekét harmadoljuk, negyedeljük, néhány száz évet lépünk, akkor azt látjuk, hogy ennek a levélnek bizony nagy hatása van az egykori olvasókra. Mint egy kiáltvány, mondják a levélről. Kiáltvány, melynek az első és legfontosabb szava, megszabadulhatsz. Szabad ember lehetsz. Vannak olyanok, akik azt gondolják és azt állítják erről a levélről, hogy jó volna minden keresztjének, minden hívőnek szó szerint megtanulnia, hiszen az evangélium foglalata. A negyedik században ma így mondanánk élte egy egyház atya, akiért sokat könyörgött az édesanyja. Hasonlóan őszinte ember, mint Pál apostol, őt Augustinusnak, Ágostonnak hívják. Vallomásai a középiskolai irodalom kötelező olvasmányai közé tartoznak. Valamikor a IV. Század vége felé, a 380-as évek vége felé, egy istentisztelet után valami megmozdult benne. Hazafelé menet, látott az utcán egy koldust, akibe éppen belerúgtak, leköptek, aki a saját piszkában feküdt. És érezte, hogy ő sincs, mármint Ágoston sincs jobb helyzetben. Szüleivel megromlott a kapcsolata, édesanyja hiába imádkozott érte, ma úgy mondanánk, hogy lecsúszott, szenvedélybeteg lett, kipróbált mindent. Kipróbálta a drogokat, és kipróbálta a nőket. És mégis, amikor hazatért, a szomszédban hallotta a gyermekek énekét, amely így szólt, vedd és olvasd, és kinyitotta a ritka szentírást, a rómaiakhoz írott levélből szólította meg őt az Isten a 13. részből. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. És tudjuk, hogy Ágoston, Augustinus élete az igével való találkozás után valóban megváltozott, és a reformációig, sőt a mai napig a hatását érezzük, olvassuk és tapasztaljuk. Aztán, hogyha az idő kerekén fordítunk egyet, akkor azt látjuk, hogy a 16. századnak az elején, a 15. századnak a végén van egy Luther Márton nevű ember, aki a kor meggyőződése szerint úgy véli, hogy a mennyországba csak a szerzetesi életen keresztül lehet eljutni. Később, amikor visszatekint ezekre az Ágoston rendi szerzetes évekre, akkor azt mondja, jó szerzetes voltam. Igen ám, de 1516-ban a Zsoltárok könyve után kezébe veszi a római levelet, és éjszakákon át gondolkodik Isten igazságáról. A kor hiedelme tanítása az volt, hogy Isten megbünteti a bűnösöket, az igaztalanokat. És mindenki, aki bűnös, a pokolra jut, nincs kiút. És mikor a római levéllel találkozik Luther, akkor azt látja éppen a felolvasott mai igénknek a következményeiből, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni, és megérti, hogy Isten igazsága az kegyelemből és irgalomból igaznak nyilvánít bennünket Jézus Krisztusért. Ő így fogalmaz, justitia aliena, idegen igazság, nem az enyém, hanem Krisztusé. És kimondja, megvallja Luther, hogy a mennyországban nyíló kapu nem a szerzetesi életben van, hanem Jézus Krisztusban. Ha egy picit tovább megyünk, és a 18. századhoz érünk, akkor a 18. században a brit szigeteken találkozunk újra, idézőjelben a rómaiakhoz írott levéllel. 1729-ben a Wesley testvérek, John és Charles, megalapítják, rájuk ragasztva, a Szentek klubját. A céljuk az volt, hogy az életükben a mindennapi gyakorlat szintjén Jézus Krisztus szerint töltsék az órákat, a perceket, a mindennapokat. Ennek pedig az egyik különösen is fontos része volt a gondozás, a jótékonykodás. És úgy gondolták, hogy így üdvössége lehet az embernek. 1738-ra, azaz majd 10 évre belefásulnak ebbe a metódusba, metodikába, ebbe a gyakorlati jótevésbe. És 1738. május 24-én este 3:49 tájban John Wesley a Morva testvérek egyik előadásán vesz részt, ahol felolvassák Luthernek a rómaiakhoz írt levél kommentár bevezetőjét. És így fogalmaz John Wesley, ekkor értettem meg, hogy személyesen rábízhatom magamat Jézus Krisztusra. Mert Isten Krisztusban szabadított meg a bűn és halál torkából. Íme egy ember, akinek az életét megváltoztatta Jézus Krisztus. És végül engedjétek meg, testvérek, hogy egy 20. századit is idehozzak. Őt Karl Barthnak hívják, aki ifjú emberként sokfelé csapódott, lelkipásztorként is, sokféle teológiai irányzat felé csapódott. Egy időben a vallásos szocialistáknak is a tagja volt, a liberális teológiát is kedvelte. Éppen a rómaiakhoz írott levéllel találkozva, az első rész 18. versével, Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből, az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot, így nevezte, ez volt az én éjszakám. És megvallotta, hogy a bűnös teljes egészében Isten szuverén, üdvözítő kegyelmétől függ, mely Krisztusban nyilvánult meg. Barth a 20. századi, de mondhatnám a mai napig tartó teológiai megújulásnak az egyik alakja volt. Íme a 4. században, a 16. században, a 18. században és a 20. században Isten nem csak egy-egy ember személyes életében, gyülekezetek, közösségek életében, hanem a világban is megújította az ő kegyelmét, éppen a rómaiakhoz írott levél evangéliuma alapján. Nos, testvérek, a mai alkalommal pillantsunk bele a levél első néhány üzenetébe. Az apostol egészen személyes soraiba, vágyódásába, imádságába, hogy mi lehet ennek a levélnek a hátterében. Nos, kedves testvérek, az első megállapítása az apostolnak rögtön a levél elején és a felolvasott szakasznak a végén van. Említettem, ez pedig az evangélium. Az ő fiáról szól, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Azt mondja, ez az evangélium, Jézus Krisztus áll mindezek mögött. És ezért mondja a felolvasott igének az utolsó versében, azért szív szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek, akik Rómában vagytok. Minden gyülekezetnek, minden személyes életnek, de mondhatnám azt is, hogy világot formáló dolgoknak a hátterében Jézus Krisztus kell, hogy álljon. Nélküle semmi sem megy. A 127. Zsoltárban olvastuk, majd egy évvel ezelőtt, visszagondoltunk erre december 31-én, hiába. Hiába felkelésetek, hiába őrzésetek, hiába munkátok, ha az Úr nincs mögötte. Ha az Úr nem őrzi a várost, ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába minden. Az apostol azt mondja, a háttérben egy dolog lehet, az evangélium. Ahogyan olvastuk és olvassuk Sámuel próféta könyvét, és ahogyan utaltam erre a keresztség sákramentumának kiszolgálásakor, egykor is létezett egy intézményes egyház. Voltak áldozatok, volt szent sátor, voltak hívek, voltak adományok. Azonban egy dologra rámutat az ószövetségi ige, Éli és az általa vezetett intézmény elveszítette a célját. Céltévesztett lett. Tudnélik, a történetnek a mélyében az van, hogy nem találkozhatott a templomban Isten az emberrel. Ezt kizártnak gondolta. És hogyha valaki elveszíti a célját, akkor elveszíti az értelmét is. Márpedig az evangélium hirdetése, Jézus Krisztus azért van, ez a célja, hogy az ember találkozzék az Istennel. Így van ez Rómában, így van ez a 4. században, a 16. században, a 18. a 20. és így van ez ma is. A cél nem más, mint találkozni Istennel. És hogyha a funkciót téveszt, az egyház funkciót tévesztünk mi magunk is, akkor annak látjuk a következményeit. Látjuk számokban, sorokban, emberi életekben. Ma gyakran azt kérdezzük mi magunk is, mit kívántok? Mit szolgáltasson az egyház? Attól félünk, hogy kettővel vagy hárommal kevesebben leszünk. De az egyháznak egyetlen egy világos megbízatása van az Úrtól, hogy bátran, érthetően a mai keretek között hirdesse az evangéliumot. Ha kell görögnek, ha kell barbárnak, ha kell bölcsnek, ha kell tudatlannak. Ez a legfontosabb, ami nem szűnhet meg. És minden más csak ezután következhet. Kedves testvérek, Sokszor mi magunk is elszomorodunk, sírunk, és bűnbánatot tartunk, amiatt, hogy elveszítettük a funkciónkat. Hogy kevesen vagyunk. Engedjétek meg azonban, hogy ezen az Isten tiszteleten mégis most arra hívjam fel a figyelmet, hogy bár ez igaz, és el kell gondolkodnunk a hogyan továbbról, az apostol mégis úgy kezdi ezt személyes sorokat, hogy hálát ad. Hálát ad a Rómában élő keresztjénekért. Hálát ad, hogy a világon hírük van az ő hitüknek. Nem túlzás ez, testvérek? Hálát adni egy gyülekezetért, ahová tartozunk, ahol élünk, ahol vagyunk, hiszen vannak ennél nagyobbak is. Ott van Jeruzsálem, ott van Antiókia, ahol maga Pál apostol is szolgált. Ott van Kolossé vagy Korintus, Efézus, Filippi, Tesszalonika. Ott van Ikónium vagy Lisztra. De hogy Rómában is van néhány keresztjén, a kisebbségben, az elveszettségben, a számkivetettségben. Nos, kedves testvérek, úgy hiszem, hogy a siránkozás helyett nekünk hálát kellene adnunk. Ez nem mentesít a bűnbánattartástól, csak a siránkozástól óv meg. A siránkozás helyett azt mondja az apostol, hálaadás. Hálaadás azért a kicsiért, ami van, azért a mustár megnyért, ami kicsirázhat, azért a pár kézért, amely összekulcsolódhat. Hálát adni Istennek. Erre tanít bennünket. Aztán azt is elmondja az apostol, hogy a hálaadáson túl van két nagyon fontos gyakorlati része az evangélium megélésének. Ez pedig az imádság és a látogatás. Az egész világon szétszórattatásban vagytok, én pedig szüntelenül megemlékezem rólatok, mondja az apostol. Testvérek, sokszor adósai vagyunk egymásnak a közben járó imádsággal. Adósai vagyunk a másik terhének a hordozásában. Adósok vagyunk, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és persze nem a másik helyett, de a másikért imádkozhatunk. Mert az imádság nem áll meg a kórház bejáratánál, nem áll meg a börtön falánál, és az imádság nem ismer határokat. Milyen furcsa, egyik testvérünk, aki néhány évvel ezelőtt még itt volt közöttünk, karácsonyi üdvözlőlapját egy pálmafával küldte el. Ő most ott imádja az Istent, az élő Urat, idegen, teljesen más környezetben. De nincs határa az imádságnak. Talán Pascalról jegyezték fel, hogy halála után a kabátjába bevarva egy cédulát találtak. És miután kinyitották, akkor azoknak a nevei voltak a cédulán, akikért rendszeresen imádkozott. Én magam is megtapasztaltam mindezt. Néhány évvel ezelőtt, amikor édesanyám arra kért, hogy valamit vegyek ki a táskájából, nem szeretek belenyúlni női táskába, mert úgyse találok meg benne semmit, de édesanyám azt kérte, hogy vegyek ki valamit a táskából, és kezembe akadt egy levél, egy papírocska, ő így mondja, egy írka. És ezen a papíron nevek voltak. Azok a nevek, akikért imádkozik. És látom, hogy erről a listáról nem kihúzva vannak nevek, hogy érte már nem imádkozom, lemondtam róla, hanem néha egy másik tollal, egy gyors írással, egy újabb név. És mondta, hogy tudod, 60 felé az ember már néha elfelejti egyiket meg a másikat. Jobb azt felírni, hogy kiért imádkozom minden nap. Nos, kedves testvérek, az evangéliumnak, a megélt evangéliumnak ez az egyik titka, hogy imádkozunk egymásért. És nem szólam az, hogy amikor megcsörrel a telefon, és valaki azt kéri, hogy tiszteletes úr, kérjük, imádkozzon értünk. Imádkozzon az édesapámért, a testvéremért, a bajban lévőért, az örömben lévőért. Jöjjetek ebben az évben, imádkozzunk egymásért. Aztán azt is elmondja, kedves testvérek, nekem is, főleg, ha szabad ezt mondanom, kritikusan felém szól ez az ige, de talán megérthetjük belőle mindannyian, akik itt vagyunk, hogy a közben járó imádságnak van egy tovább lépése, ez pedig a mozgósítás, a közösség, a látogatás. Az a vágy, ami megvan az apostolban, szeretnék eljutni hozzátok, szeretném megfogni a kezeteket, szeretnék belépni a hajlékotokba, szeretnék veletek együtt örülni, szeretnék veletek együtt terhet hordozni. Nem az a szándéka az apostolnak, hogy azért menjen Rómába, hogy megvizsgálja a római keresztényeknek a hitét. Nem azt kérdezi, hogy most oda megyek majd én az apostol, és eldöntöm, hogy helyes vagy helytelen, amit mondtok. Lesz az apostolnak olyan tanítása, amelyben helytelen, amit gondol a római gyülekezet. De a látogatás célja nem a kritika, hanem a testvéri közösség gyakorlása. Évekkel ezelőtt határoztuk el magunk itt ebben a gyülekezetben, hogy szeretnénk eljutni minden reformátushoz. Bekopogtatni minden ajtón. 1986, ha jól emlékszem, a Pomázon élő reformátusoknak a száma. Biztosan olyan 500 család. Eljutunk-e hozzájuk? Ebben az esztendőben bekopogtatunk-e hozzájuk? Tudom jól, az apostolnak is van egy nagy keresztje ebben a kérdésben. Szeretnék eljutni, de nem jutok. Nem jutottam el. Ott vannak a tervei. Látjuk, hogy az apostol nem percember. A misszió munkát tekintve nagyon konkrét koncepciója van. Mindig odafigyel Isten tanítására, mondására. És Isten mégis mindig más tart egy ideig fontosabbnak. Én is azt gondolom, kedves testvérek, hogy ebben a tekintetben, a közösség vállalásnak ilyen formán történő gyakorlásában a legszebb, amit tehetünk, hogy fülünket Isten irányába igazítjuk. És lehet, hogy ebben az évben a halál árnyékának völgyében fog bennünket vezetni, de lehet, hogy gyönyörű szép mezőn. Minden esetre a keresztjén életnek a közösségvállalás, a látogatás az evangélium megélésének a másik fontos szempontja. Miért? Azért, mert megérkezünk az alapgondolathoz. Az apostol személyes megszólalása nem öncélú, nem egyfajta önkiteregetés, hanem az evangélium szolgálata. Hiszem, hogy minden más ezután következhet. Lelki gondozás, tanítás, diakónia, szociális munka, közéleti tevékenység, az emberiséget megmozgató kérdéseknek a felvállalása. Ahol az evangéliumot hirdetik és hallgatják, ott nem fog elnémulni a hálaadás, ott nem marad abba a közben járó imádság, és nem szenderül álomra a gyülekezet, sőt, látogatja egyik a másikat. Tudom, hogy mindez meg lehet. És hiszem, hogy az evangéliumnak ma is van ugyanolyan ereje, mint amilyen ereje volt a 4. században, a 16. században, a 18. vagy a maiban. Csak oda kell szentelnünk az életünket. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. 284. dicséretünket énekeljük 4. és 5. versszakával.
téged dicsőséget. Vadban vagyon határ nélkül, nálad legkedvesebb ajándék, a szent életre való szám. A jó szív és tiszta lélek, ó, legfelségesebb lélek, nem utáltatik meg te tőled.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a 2014. esztendőben igéd, az evangélium szólalt meg közöttünk. Taníts minket hálát adni, imádkozni, közösségben lenni egymással. Taníts minket, Urunk, mert oly sok az irítség, az önzés ebben a világban. Oly sokszor csak saját magunkat, ki a maga hasznát nézi, nem pedig a másét. Oly sokszor elfeledkezünk arról, hogy kedves dolog előtted az özvegyek és árvák látogatása. Nem csak egy emberé, vagy egy kis közösségi, hanem egy gyülekezeté. Oly sokszor elfelejtjük az imát, és kezeinket inkább ökölbe szorítjuk, verjük vele az asztalt, mint hogy a másikért könyörögjünk. Urunk, nagyon konkrétan és nagyon határozottan kérünk most a beteg ágyon lévőkért, azért a fiatal férfiért, aki 30 évesen fekszik a kórházi ágyon, és nem találják ennek okát. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért az idősebb férfiért, aki az ünnepek előtt kapott agyvérzést. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik éppen gyógyulnak, akik próbák után vannak, és mégis hordozzák még ennek nyomait, jeleit lelkükben, testükben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a megszervezett családokért. Könyörgünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért a 2014. esztendőben. Külsőleg annyi minden vár ránk. Kérünk, hogy legyedj az, aki megmutatod az utat. És Urunk, nem könnyű, de kimondjuk, hogy elfogadjuk azt is, hogyha a halál árnyékának völgyében vezetsz majd bennünket, és hogyha gyönyörűséges vizekre viszed a mi életünket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod csendes imádságunkat is. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott, boldog új esztendőt kívánjak kedves mindannyiótoknak. Hirdetem testvéreimnek, hogy kiáratunknál megvásárolható gyülekezetünk áldásbékesség újsága, a képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz, fali naptár. Sós László lelkipásztor testvérünk Kalandjaim című könyve. Hirdetem, hogy 2014. január 19-től 23-áig Pomázon, hát részekre osztható-e Krisztus, olvassuk a Korintusi Levélben címmel, ökumenikus imahét lesz, a részletes programot a gyülekezet hirdetőjén is lehet olvasni. Fájdalommal hirdetem, hogy 2013. december 28-án életének 77. évében elhunyt Fóris Géza testvérünk. Temetése 2014. január 8-án 13 órakor lesz a Szent István telepi temetőben. Isten vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz, 6 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kék kereszt alkalom Pomázon, 7:30-től pedig bibliaolvasó kör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk Pomázon. Szombaton 9 órától presbiteri csendes nap és presbiteri gyűlés lesz Pomázon. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, délután 3 órakor ennek az esztendőnek első gyermek délutánját tartjuk meg a pomázi gyülekezeti házban. Ha akadnak még feladataink, akkor 18 órától presbiteri gyűlésünk lesz a pomázi gyülekezeti házban. Kedves testvérek, néhány technikai dolgot hadd kérjek még tőletek, illetve jelezzek. Az ünnepek alatt 2 sálat találtunk. Kérem, hogy aki esetleg hiányolja, az kopogtassuk be a lelkészi hivatalba, megnézzük, hogy az övé-e. Illetve szeretném kérni testvéreim segítségét majd a fa bontásában, és egyben azt jelezni, hogy ezt a pénteki nap előtt tegyük meg, hogy pénteken majd szépen ki tudjanak takarítani testvéreink. A hirdetések végéhez értünk, és istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül énekeljük el a 81. zsoltárunk első és harmadik verszakát. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el testvéreim nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Meg a
jó kedvel, hőséggel. Gyújts felénye védő kard, a küzd ellenség.
Testvérem, egy dolgot felejtettem el, aki a következő esztendőben szeretne úrvacsori jegyeket adni gyülekezetünkben, ez 4 liter bort és 2 darab 1 kilós kenyér felajánlását jelenti, az kérem, hogy jöjjön be a hivatalba, bár elég sok felajánlás érkezett már, de még van néhány szabad hely. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással!